75,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két napon át Magyarországon tartózkodik J.D. Vance amerikai alelnök. Különösen fontos a magyar-amerikai együttműködés az energetikában, mert enélkül nem lehet garantálni az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, mondta Orbán Viktor a közös nemzetközi sajtótájékoztatón. A miniszterelnök emlékeztetett arra, mindig is támogatták Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, és úgy véli, ha 2022-ben ő lett volna az amerikai elnök, nem tört volna ki az orosz-ukrán háború, most pedig Brüsszelből akadályozzák a törekvéseit. Azt is elmondta, külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar belpolitikában, és erről is tájékoztatta az alelnököt. Hozzátette, miután a nemzeti erők megnyerik a választást, az ukránoknak nem marad más választásuk, mint hogy feladják az olajblokádot. A tárgyaláson négy területet érintettek még, ezek a migráció, a gender ideológia, a családpolitika és a globális biztonság. Ezekben a témákban a jövőben is kapcsolatban maradnak. J.D. Vance támogatását fejezte ki Orbán Viktor felé a közelgő országgyűlési választások kapcsán. Az amerikai alelnök szót ejtett még a magyar választások külföldi, brüsszeli beavatkozási kísérletéről is. Szerinte annak kell a magyarok főszempontjának lennie vasárnap, hogy ki mennyire képviseli a magyar érdeket. Magyarország továbbra is készen áll megrendezni az amerikai-orosz békecsúcsot Budapesten, jelentette ki Orbán Viktor. Magyarország 500 000 tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet, írta előzőleg a Bloomberg egy a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az ügylet a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7%-át jelentheti, ismerteti a hírügynökség. Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a török áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell, jelentette ki a miniszterelnök még hétfőn Kiskundorozsmán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután látogatott el a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok magyar kanizsa mellett a vezeték közelében mintegy 4 kg robbanóanyagot találtak kettő hátizsákban. Oroszország kapcsolatban áll Szerbiával és Magyarországgal az energiaellátás ügyében, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára arra válaszolva mondta ezt, hogy létrejöttek-e már azok az alternatív ellátási útvonalak, amelyekről az orosz államfő korábban a kőolajpiac helyzetéről szólva lehetőségként említést tett. Alekszandr Vučić kijelentette, hogy Szerbiában nem tartanak előrehozott választásokat a nyáron, amennyiben azt látja, hogy a világban komoly válság készülődik, számolt be a Szabad Magyar Szó. A köztársasági elnök ugyanakkor azt is hozzátette, ha mégis béke lesz, akkor megtartják a választásokat. Hogy teljesen pontos legyek, az állami és a polgári érdekek mindenek felett állnak, mondta a pártokkal folytatott egyeztetés után. Donald Trump egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg Iránt, amivel a megegyezésre szabott határidő közeli lejáratára figyelmeztette a teheráni vezetést. Az amerikai elnök szerint ezután az ország kritikus infrastruktúrája, azaz hidak és erőművek elleni intenzív katonai csapások következnek. Ettől a héttől már folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák is, közölt az MVM az MT-vel. Ezt az áramszámlákon a támogatás soron kell keresni, a számla harmadik oldalán a részletezőben. Elértük az Európai Uniós átlagot az egészségben eltöltött évek számában, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy emellett 2,5 évvel nőtt az átlagos életkor. A politikus a csepeli tüdőgondozó átadásán beszélt. A tanyák infrastruktúrális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívás elbírálása megkezdődött, tudatta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertette, első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel 1 milliárd forint értékben. Szeptember 3-ától majd ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot, 4257 darab. 94 éves korában meghalt Cigány György, József Attila és Erkel Ferenc díjas költő, író, újságíró, érdemes művész, a Magyar Rádió népszerű Kinyer Ma című műsorának alapító műsorvezetője, tudatta a családja az MT-vel. Cigány György húsvét hétfőn hunyt el. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég alapvetően, de gomoly felhők képződnek majd, amelyek összeállhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű. A szél sokfelé élénk, erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 11-13 fok körül alakul. Lehetnek tehát hajnalban fagyos területek is. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Húsvét keddi adásunk tartalmából. Leó pápa húsvét hétfői Regina Czöli imája. A föltámadt Krisztus maga a jó és igaz hír. Hirdessük! A Szent Atya köszöntései. Közzétett 14. Leó pápa júniusi spanyolországi apostoli útjának logóját és mottóját. Vittorio Messori, a hit okainak szenvedélyes kutatója halálára. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió főszerkesztőjének emlékezése. Leó pápa Regina Czöli imája. A föltámadt Krisztus maga jó és igaz hír. Hirdessük! A Szent Atya húsvét hétfőn délben az apostoli palota dolgozó szobája ablakából imádkozta a Regina Czöli imát, és köszöntötte a lelkes híveket. Beszédében az üres sír tanúságáról szólt, amelyet kétféleképpen lehet értelmezni, az életet fakasztó igazság nevében, vagy a hazugság lepre alatt a halál szószólójaként. Kedves testvéreim, Krisztus feltámadt, boldog húsvétot!
Cari fratelli e sorelle, Cristo risorto! Buona Pasqua!
Köszöntötte ragyogó déli napsütésben a Szent Atya a több tízezer zarándokot és hívőt. Ez a köszöntés csodálattal és örömmel telve, az egész héten elkísér majd minket. Az Úr nekünk teremtett új napját ünnepelve, a liturgia az egész teremtést ünnepli, mert belépett az üdvösség idejébe, a halál okozta reménytelenség Jézus nevében mindörökre megszűnt.
E tolta per sempre nel nome di Gesù.
A mai evangélium Máté könyvéből arra hív, hogy válaszunk annak két része közül. Az első az asszonyok találkozását mondja el a feltámadottal, míg a másik az őrökről beszél, akiket a főtanács vezetői megvesztegettek. Az asszonyok Krisztus halál feletti győzelmét hirdetik, míg az őrök azt tanúsítják, hogy mindig és minden körülmények között a halál győzedelmeskedik. Szerintük ugyanis Jézus nem támad fel, hanem a holttestét ellopták. Ugyanabból a tényből, az üres sírból kétféle értelmezés fakad. Az egyik az új és örök élet forrása, a másik a biztos és végleges halálé, értelmezte a Szent Atya. Ez a két ellentétes felfogás elgondolkodtat minket.
Questo contrasto ci fa riflettere sul valore della testimonianza cristiana.
A keresztény tanúságtétel értékéről és az emberi kommunikáció őszinteségéről. Gyakran ugyanis az igazság közvetítését elhomályosítják a mai szóhasználat szerint a hamis hírek, a fake news, vagyis a hazugságuk, a burkolt utalások és az alaptalan vádak. Ezekkel az akadályokkal szemben azonban az igazság nem marad rejtve, sőt, eleven erővel és ragyogóan jön felénk, és megvilágítja a legsűrűbb sötétséget. Ahogyan a sírhoz érkező asszonyoknak, úgy ma nekünk is azt mondja Jézus, ne féljetek, menjetek, hirdessétek. Így ő maga lesz az a jó hír, amelyet a világban tanúsítanunk kell. Az Úr húsvétja a mi húsvétünk, és az emberiség húsvétja, mert az az ember, aki értünk halt meg, maga Isten fia, aki értünk adta életét. Ahogy de feltámadott, aki mindig él és jelen van,
come il risorto, sempre vivo e presente,
megszabadítja a múltat a pusztító végtől, úgy a húsvéti hír is megváltja a sírból a jövőnket. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, milyen fontos, hogy ez az evangélium elsősorban azokhoz jusson el, akiket a gonoszság nyom el, amely megrontja a történelmet és megzavarja a lelki ismeretet. Gondolok a háború által gyötört népekre, a hitük miatt öldözött keresztényekre, az oktatásból kizárt gyermekekre. Krisztus húsvétját szavakkal és tettekkel hirdetni azt jelenti, hogy új hangot adunk a reménynek, melyet egyébként az erőszakos emberek kezei folytanak el. Amikor ugyanis a világban meghirdetik az örömhírt, az megvilágít minden árnyékot és minden időben.
La buona novella rischiara ogni ombra in ogni tempo.
A feltámadott fényében ma különös szeretettel emlékezünk Ferenc pápára, aki éppen tavaly húsvét hétfőjén adta át lelkét az Úrnak. Miközben megemlékezünk hitéről és szeretetéről tanúskodó nagyszerű példájáról, imádkozzunk együtt a bölcsesség székéhez, Szűz Máriához, hogy egyre ragyogóbb hírvívői lehessünk az igazságnak. Zárta a tanító beszédét Leó pápa. A Szent Atya ezután elimádkozta a húsvéti időszak Máriai nekét.
Regina Celi, letare, alleluja.
Amelynek magyar szövege így hangzik. Menjek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amit megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvende szűz Mária, alleluja, mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk, Úristen, kiszen fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, ott kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Az imádság után Leó pápa így szólt a zarándokokhoz. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves zarándokok, akik Olaszországból és a világ különböző országaiból érkeztetek. Gondolataim azokhoz szállnak, akik a világ különböző részein részt vesznek a sporta fejlődésért és a békéért nemzetközi nap alkalmából szervezett kezdeményezésekben, és megismétlen felhívásomat, hogy a sport a testvériség egyetemes nyelvével legyen a befogadás és a béke helyszíne. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt napokban húsvéti üdvözletüket küldték nekem. Különösen hálás vagyok az imákért. Zárta jó kívánságait Leó pápa a déli Regina Celi elimádkozása után. Közzétették 14. Leó pápa júniusi spanyolországi apostoli útjának logóját és mottóját. Mint ismeretes, Leó pápa ez év június 6-ától 12-ig, szombattól péntekig egy hetes látogatást tesz Spanyolországban. A most közzétett motto a János evangélium 4. fejezetéből: emeljétek föl szemeteket. A Szentatya spanyolországi apostoli látogatásának logója egy mozgásban lévő nyitott kör formájában jelenik meg, amelyet egymással összekapcsolódó, felfelé irányuló emberi alakok alkotnak. Ez a kompozíció a közösséget, a találkozást és a kölcsönös támogatást fejezi ki. Nem csupán arról van szó, hogy együtt legyünk, hanem arról, hogy egységben haladjunk egy közös cél felé. A logó közepén elhelyezkedő Szűz Mária a mozgalom szívét jelképezi. Gyermekét karjában tartó anyai jelenlét, amely befogadja és Isten felé irányítja a tekinteteket. Az egész nép számára az egység és a remény jele. A választott motto spanyol nyelven Alzad la mirada arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket a mindennapi gondok fölé, hogy újra felfedezzük Isten jelenlétét, és megnyíljunk mások felé. Ez a reményre és a szemlélődésre való felhívás arra buzdít, hogy ne zárkozzunk be önmagunkba, hanem találjuk meg újra az egységet, a szépséget és a szeretetet, mint a közös élet konkrét jeleit. A tekintet felemelésének ebben a gesztusában fejeződik ki az a hozzáállás is, a Szentatya látogatását. Nyitott szívvel és készen arra, hogy együtt haladjon vele. Maga a Biblia ige Jézus szava, amellyel az apostolokhoz fordul Szichem kútjánál, miután a szamáriai asszonnyal beszélgetett, aki felismerte benne Messiást, ezért korsóját odahagyva elsietett, hogy elvigye másoknak is az örömhírt. Az Úr e szavakkal fordul a visszatért övéhez, akik ennivalót hoztak neki a városból. Ő nekik így felel: az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és hogy elvégezzem művét. Ennek a megértéséhez kell a felemelt tekintet. Emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket. Megértek már az aratásra. Buzdítás ez a spanyol egyház számára, mert előbb valóban az odafönt valókat kell keresnünk, hogy aztán rátaláljunk az idelent való tennivalóinkra is. Vittorio Messori a hit okainak szenvedélyes kutatója. Meghalt egy nagy katolikus író, a hitről szóló nagy sikeri könyvek szerzője. Ismertetjük Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium, a Vatikán News és Vatikáni Rádió főszerkesztőjének megemlékezését. Elhunyt Vittorio Messori, olasz író, a hitről szóló bestsellerek, sikerkönyvek szerzője, amelyekből több millió példán kelt el, és amelyek mély nyomot hagytak az olasz és a nemzetközi kulturális életben. Néhány nap múlva, április 16-án lett volna 85 éves. Szívműködése a lombardiai Gardató partján lévő Desenzano del Garda otthonában április 3-án nagypénteken este állt le, 21 óra 45 perckor. Jézus passiójának, kényszenverésének emlékezete után, amelyet olyan nagy intellektuális őszintességgel kutatott, azt mondják, hogy feltámadt című könyvében. Szeretett feleségét, Rosannát 4 évvel ezelőtt vesztette el, idézi fel megemlékezésében Andrea Tornielli főszerkesztő. Vittorio Messori az észak-olaszországi Emilia-Romagna tartomány Sassuolo városában született antiklerikális családban, amelyet a háború idején Brescia környékére menekítettek, majd közvetlenül a háború után Torinóba költöztek. Az egyetemen Alessandro Galante Garrone történész irányításával szerzett diplomát politikatudományokból, az olasz egységet megteremtő történelmi folyamatról, az újjászületés jelentő Risorgimentóról írt szakdolgozatával. A hittől távol álló élete gyökeresen megváltozott 1964-ben, miután elolvasta az evangéliumokat. mélyen megérintették azok a magvas és lényegre törő szövegek, amelyeket csaknem 2000 évvel korábban írtak, és attól a pillanattól kezdve a hit indokainak fáradhatatlan kutatójává tették. Beiratkozik Assisi Procivitate Christiana, a Keresztény Városért nevű Krisztológiai Intézetébe, ahol egy évig tanul, és ahol megismeri későbbi feleségét. Torinóba visszatérve a Società Editrice Internazionale, nemzetközi könyvkiadónál kezdett dolgozni, és több újságnak, valamint folyóiratnak is ír. 1970-ben bekerül a Stampa Sera, a nagymúltú torinói napilap délutáni kiadásának a szerkesztőségébe, majd a napilap Tutto Libri, csak könyvek, hetente megjelenő kulturális merégletének szerkesztője lesz. 12 éven át tartó kutatásának gyümölcseként 1976-ban jelent meg első, meghatározó jelentőségű esszéje, a Hipotézisek Jézusról. A könyv a názareti Jézus történelmi valóságát vizsgálja, és mindenki számára hozzáférhetővé teszi azokat a tartalmakat, amelyek általában a szakértők szűk körére korlátozódnak. Annélkül, hogy ezt akarta vagy tervezte volna, egy új, modern apologetika hitvédelmi irányzat kezdeményezőjévé vált, amelyet rendkívüli szigorra folytatott mindvégig. 1978-ban Milánóba költözik, hogy elindítsa a Paulinusok Szent Pál Társasága Jézus nevi vallás és kulturális havi folyóiratát, amelynek szerkesztőségében néhány évig dolgozik, majd külső munkatársként folytatja az együttműködést. 1982-ben teszi közzé a Fogadása halára című művét, amelyben a marxizmus válságát tárja fel. Leginkább azonban az evangéliumok történelmi hitelessége vonzotta. Az első, Jézusnak szentelt alapvetően fontos könyvét további művek követték, amelyek rendszerbe foglalták az egész élete során szenvedélyesen folytatott kutatásait. 1987-ben jelent meg a Vizsgálódás a kereszténységről című műve, amelyben párbeszédet folytat keresztényekkel, más vallások híveivel, ateistákkal és agnosztikusokkal. 47 személlyel, akik a 20. század vitathatatlan intellektuális főszereplői voltak. További művei Szenvedett Pontius Pilátus alatt, Azt mondják, feltámadt, és Hipotézisek Máriáról. De különösen egy másik könyv miatt emlékezünk rá, amely rendkívüli visszhangot váltott ki megjelenésekor. Vittorio Messori 1984-ben tette közzé Rapporto sulla fede című könyvét, magyarul Beszélgetés a hitről, miután néhány napig beszélgetés folytatott József Ratzinger bíborossal, aki éppen a Bressanonei szemináriumban töltötte nyári pihenését. Ebben a művében bemutatja a nagyközönségnek annak a bíborosnak a gondolatait, akit II. János Pál néhány évvel korábban a hittani kongregáció élére hívott, és aki figyelmeztet bizonyos progresszív eszmevilágok ideológiai elhajlására. A pápák és leendő pápák által nagyra becsült szerzőnek 1994-ben felajánlották, hogy készítsen interjút II. János Pál pápával. Ebből született meg az Átlépni a remény küszöbén című könyv, amelyben a pápa Vittorio Messori 35 kérdésére válaszol. A 150 évvel ezelőtt alapított Corriere della Sera, esti kurír, napilap munkatársaként őt választották ki arra, hogy vezércikkben közölje Karol Wojtyla pápának a 2000-es évek elején hozott döntését. A betegség előre haladása ellenére sem mond le Péteri szolgálatáról, a pápaságról. Érdeklődésének középpontjában egész életében a hit hirdetése, a hit okai, indítékai, valamint az evangéliumok történelmi hitelességét alátámasztó érvek álltak. Megtérését megelőző élete és a kérigma az evangélium hirdetésének erőtérbe helyezése következtében Vittorio Messorit soha nem érdekelték különösebben az erkölcsi kérdések. Szerette ismételgetni mondását, miszerint a hit szöge nélkül az erkölcs fogasa nem rögződhet. Ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy a mai szekularizált környezetben mindenekelőtt alapvetően fontos, hogy hirdessük Krisztus halálát és feltámadását, hogy tanúságot tegyünk a hit lényegéről. A lurdi jelenések és csodák nagy kutatójaként az utóbbi években még inkább elmélyült Mária tisztelete és jelentős erőfeszítéseket tett, személyes erőforrásait is felhasználva a Madonna dell'Ulivo kápolna létrehozásában a Maguzzanói bent és apátságot körülvevő történelmi olajfa ültetvény közepén, a Gardató közelében, a jelenleg az isteni gondviselés szegény szolgáló kongregáció tagjai élnek. Mélyen megérintő, vonja le végkövetkeztetéseit Vittorio Messoriról szóló megemlékezésében Andrea Tornielli, a Vatikán News főszerkesztője, hogy egy író, aki minden erejét Jézus alakjának rekonstruálására fordította, éppen azon a napon hunyt el, amikor a hívek az egész világon a názareti Jézus Golgotán elszenvedett halálára emlékeznek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató Jézus feltámadásáról beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 6-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintetten nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek. Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen az igazság, csak az igazság befogadására. Hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, amikor is Krisztusnak a feltámadásáról fogunk beszélgetni, amiről azért tartom nagyon fontosnak, hogy részleteiben átbeszéljük a húsvéti eseményeket, mivel a feltámadásban való hitünk a keresztény hitünknek is egy nagyon fontos alapköve, hogy higgyük azt, hogy a földi élet után nincs vége az emberi életnek, mert az örök élet kezdete a földi életünk vége. Azt szeretném megkérdezni tőletek hittanóránk elején, hogy milyen lelki sebeink lehetnek, és ezek közül meg tudnátok-e fogalmazni nekem azt, hogy melyek a legfájóbbak, hogy érzitek ti?
Hát lehet az is, hogyha valaki rosszakat mond rólunk, vagy rosszat mond ránk, akkor az is fájhat nekünk, vagy akár valakinek az elvesztése is fájhat, illetve bármi ilyen dolog.
Fájhat az is, hogyha valakiben csalódunk, vagy valaki elárul minket, mert az nagyon mély sebeket tud okozni.
Nekem sokszor jobban fájnak ezek a lelki sebek, mint a testi sebek, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok sebet be lehet gyógyítani, és olyan fantasztikusan megteremtette Isten a testünket, hogy olyan szépen tud regenerálódni. De a lelkünk szerintem sokkal mélyebben megbántódik, és sokkal nehezebben is gyógyul. Legalábbis én így gondolom.
Hát ezzel teljes mértékben egyetértek, mert hogyha mondjuk megvágjuk magunkat, akkor idővel, hogyha megfelelően kezeljük a sebet, akkor elmúlik, és nyoma sem marad. Viszont, hogyha valaki belül bánt meg téged nagyon, akkor lehet, hogy kibékültök, és lehet, hogy bocsánatot kér tőled, de mindig tudni fogod, hogy egyszer megbántott.
És a hegek azok ott maradnak a lelkeden. És nagyon érdekes dolog, hogy ezeket a sebeket mi hogyan kezeljük. Ugye beszéltél a testi sebeinknek a kezeléséről, hogyha azt nagyon jól alkalmazzuk a sebgyógyításnak a folyamatát, akár hegek nélkül is regenerálódni tud a bőrünk, illetve a szervezetünk. Viszont ugye vannak olyan lelki fájdalmak, amelyek egy életre nyomot hagynak bennünk, és ezeknek a sebei nem múlnak el, viszont ezeket is tudni kell kezelni, ezeket az ott maradt sebhelyeket is. Mert én úgy gondolom, hogy ezek a fájdalmak, meg ezek a sérülések is tudnak nagyon-nagyon sok jót is kihozni belőlünk, illetve tudnak nagyon negatív irányba is vinni minket. Legalábbis meg is tudnak erősíteni minket, ugyanakkor tudnak nagyon gyengévé is tenni. Előfordult az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon félünk. Rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, utólag úgy érezzük, hogy nehéz volt, kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal járt, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. És ez történt nagypénteken délután is, amikor Jézus meghalt a kereszten. Mi következett utána?
Mivel szombat, vagyis jeles nap következett, még az ünnepbe állta előtt le akarták venni a holttestet a keresztről, mert az idők időszámítása szerint ugyanis naplementével kezdődik az új nap. Jézus egyik tanítványának, arimateai Józsefnek a közeli új szikla sírjában helyezték el Jézus testét, és mivel kevés idejük volt, csak bebugyorálták egy vászonlepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával vasárnap reggel majd kimennek a sírhoz, és elvégzik a szokásos szertartásokat.
Ez volt a szombat, a csönd ideje.
Jézus a sírban feküdt, édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna szívük mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék és a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen könnyek között töltötték ezt a napot. Egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, senki nem hallja, az élet csöndben növekszik.
A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, harmadnapon fel fog támadni. Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap, szombat a sírban nyugvás ideje volt, a második, vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és reggelen különösen őriztették a sírt. El akarták kerülni, hogy bármi rendkívüli történjen.
El tudták-e kerülni azt, hogy bármi rendkívüli történjen? Erre a kérdésre adja meg a választ Máté evangéliumának 28. fejezete.
Hirtelen nagy földrengés támadt, az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak.
Ez is bizonyítja azt, hogy ha Isten meg akar tenni valamit, nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítettek követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félre gördítette, fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben. a feltámadás is, ahogy Melanie mondta, ilyen. Tehát, hogy nem volt szemmel látható módon, egészen halkan történt ez a változás. Tehát sokszor, hogyha látod azt, hogy egy csíra vagy egy rügy kifakad, nincs ilyen nagy doppergés és harson a szó, és ha megnézed, az életünknek az igazán lényeges eseményei a nagyon-nagyon csendben történnek. Tehát, hogy akár a halál, akár a születés, akár a növekedés is, hogy észre se veszed, olyan csendesen történik. Hiszen a rügy, ha kipattan, onnantól fogva eltelnek így szépen a napok, és csak azt látod, hogy egyre hosszabb a hajad, egyre szebb az arcod, egyre nagyobb a kezed. A kisbabán is lehet látni, ugye napról napról, hogy mennyit nő. Mindezek a csodák nagyon-nagyon-nagyon csendben történnek. És például, amikor Jézus megszületett, ott a bölcsőben az is igazán csendbe történt. Ha az angyalok nem hagyják hírül, akkor senki nem tudja meg, hogy megszületett a világ megváltója. A feltámadás is ugyanilyen. Ha nem adja hírül az angyal, és nem görgetik el, és nincsenek ilyen bizonyítékai, akkor észre se vesszük azt, hogy Jézus feltámadt, és nincs ott a sírban. Viszont nekünk nagyon-nagyon kellenek, nekünk gondolkodó embernek a bizonyítékok. Mi nagyon érdekes, hogy így nehezen hiszünk el dolgokat, ugyanakkor érdekes dolog számomra az is, hogy sokszor nagyon primitív, meg egyszerű dolgokba, meg nagyon piszkosul hiszékenyek tudunk lenni. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, Viki, hogy mennyire könnyű neked elhinni ma a 21. század fiataljának az, hogy Krisztus feltámadt, vagy milyen bizonyítékra vágysz arra, hogy teljes mértékben elhidd és meggyőződéseddé váljon, vagy éppen mik azok a dolgok, amihez meg annyira könnyen elhiszed, hogy nem is kérsz bizonyítékot rá. Van ilyen ambivalencia azért?
Azt nagyon sokaknak nehéz elhinni, hogy Jézus tényleg feltámadt, meg már maga csak az a dolog, hogy élt, viszont szerintem az is egy olyan dolog, hogy az ember, aki nem hisz Jézusban, de mégis valami mégis van, hogyha nem is Jézusban hisz, akkor valamiben mégis kell, hogy higgyen. Tehát valami így is úgy is létezni fog, és még hogyha nem is mondja ki magának, hogy ez valóban Jézus, és hogy ez valóban megtörtént, magában mindig is tudni fogja, hogy valami tényleg létezik, csak nem fogja bevallani. És amit szerintem ennél sokkal könnyebb elhinni, olyan dolog például, amit mondjuk a barátod mesél neked, vagy elmond neked, hiszen ő a barátod, és neki könnyen hiszel bármit.
Mennek az asszonyok, mennek az úr sírához, keresi azt, akit megöltek, keresi azt, akit szeretnek, mennek az asszonyok. Mennek az asszonyok, mennek az úr sírjához, kezükben fehér gyom, szívükben fájdalom, mennek az asszonyok. Miért keresitek őt, az élők a holtak között? Miért keresitek őt, nincs semmi?
Nézzük, mi történt vasárnap reggel, húsvét vasárnap reggelén.
Vasárnap reggel azok az asszonyok, akiket erős szeretet fűzött Jézushoz, elmentek a sírhoz. Az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet, szerették volna bebalzsamozni a testét. Pénteken oly gyorsan történt minden. Most lassan szépen békésen akartak elbúcsúzni a mestertől, azonban minden a feje tetejére állt. Az angyal nem csak meglepte őket, feladatot is bízott rájuk.
Erről a feladatról is Máté evangéliumának 28. fejezete ír.
Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme tudatotokra adtam.
Az örömhír nagyon furcsa jelenség. Mindig arra törekszik, hogy megosszák. Aki hallja a jó hírt, abban elkezd mocorogni valami, el kellene mondani másoknak is. Így volt ez az első húsvét hajnalán is. Az angyal elmondta az asszonyoknak. Azok elfutottak az apostolokhoz, közben más tanítványokat is értesítettek. Mire dél lett, valószínűleg a legtöbb tanítvány, Jézus követő értesült róla. Ez az, amit az előbb beszéltünk, hogy mi kell ahhoz, hogy elhiggyük, és hogy hitünknek egy alapköve legyen az, hogy Krisztus feltámadt. És az az egyik bizonyíték arra, hogy Krisztus valóban feltámadt, ez nem csak egy kószapletyka volt, hogy Krisztus feltámadt, hanem amit az asszonyok elkezdtek ott aznap hajnalba, hogy mentek és ezt a hírt továbbadták egymásnak, azóta is több mint 2000 éve ezt a jó hírt magunkkal hordozzuk. És most gondoljatok bele, hogy történelemből már rengeteg dolgot tudtok, megtanultatok, nincs még egy olyan történelmi idézőjelbe történelmi személy, akiben való hitükért ennyien életüket adták, mint Krisztusért. Ebből is látszik, hogy Krisztus nem egy egyszerű ember, hanem ő valóban az Isten egyszülött fia, ugyanis ezek az emberek még életük feláldozása árán sem hagyták abba, hogy az evangéliumot, vagyis a jó hírt terjesszék és elmenjenek a világ minden tájára. Szerintetek ma vannak-e olyan hithirdetők, akik életüket adják a Krisztusba vetett hitükért? Létezik-e olyan része a világnak?
Igen, létezik.
Ez számunkra, európai ember számára az felfoghatatlan. Nekünk ez annyira természetes, mint az, hogy holnap csütörtök lesz. Tehát nekünk ez nem kérdés, hogy Krisztus feltámadt-e, meg az, hogy a kereszténység az életünk része. Viszont elképzelhetetlen számunkra az, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol nem ismerik Krisztust, vagy esetleg támadják a Krisztusba hívő embereket. És az apostolok voltak egyébként az első olyan vértanúk, mártírok, akik Krisztusnak a feltámadása után az életüket adták érte. A jeruzsálemi ősegyház gyönyörűen meg tudta valósítani Krisztus örömhírét, megmutatta a világnak, hogy így is élhetne az emberiség. Ha Krisztus törvénye szerint élne a világ, akkor nem lenne éhezés, nem volnának háborúk. Igen ám, de azt is nagyon jól tudjátok, hogy már Krisztusnak a feltámadása után is üldözték a keresztényeket. és a zsidó főpapok összehívták a főtanácsot. És felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt és törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez. Figyeljetek rá, mit mondott. Izraelita férfiak, szólt hozzájuk. Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni, mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy 400 férfi mellé szegődött. De megölték azok, akik hittek benne, szétszóródtak, és megsemmisültek. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszóródtak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom embertől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Isten ellen szállnátok szembe. Tehát értitek? Ha ez, amit Krisztus tett, és ha ő maga nem az Isten egyszülött fia lett volna, akkor már, ahogy itt elmondja Gamáliel, rabbi, tehát egy főpap, aki nem volt keresztény, ő egy izraelita, tanult, törvénytudó ember volt. És már ő átlátta azt, hogyha Krisztus nem lett volna az Isten egyszülött fia, akkor ma nem lennének keresztények. És a titok az, amit itt mondott, hogy ez az egész nem...
Hogy ez az egész nem embertől való, hanem ilyen csak Istentől való lehet.
Voltak, akikre rendkívüli hatással volt a híradás, az Úr feltámadt, nem csak belsőleg lettek izgatottak, nem csak a szívük kalapált, a lábuk is elvitte őket. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. Amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre mindent megértettek. Eszükbe jutott, hogy erről Jézus beszélt, ha megölik, akkor ő harmadnapon fel fog támadni. Voltak azonban olyan tanítványok is, akikben nagyon erős volt a félelem. Őróluk milyen hírek érkeztek közvetlenül Krisztus feltámadása után?
Talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen. Féltek, hogy csalódni fognak. Két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy elmentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol oly sok szörnyűség történt Jézussal. Útközben egy idegen szegődött melléjük, beszélgetni kezdtek. Megkérdezte tőlük, hogy mi bajuk, majd bölcs dolgokat mondott, megmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan azt kellett kiállnia, amit Jézus elszenvedett. Estére egy Emmaus nevű kisvárosba értek. Arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Így is tett.
És Krisztust hogyan ismerték fel az Emmauszi tanítványok?
Eszükbe jutott az utolsó vacsora, Jézus szeretetének nagy gyere a kenyérben. Rárrebbentek, hogy ő volt az idegen, rángra gyújt a szívük. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe.
Na látjátok, az apostoloknak is nagyon sok idő és nagyon mély hit kellett ahhoz, hogy valóban meggyőződésükké váljon a feltámadásba vetett hitük. Ezek a leírások valami olyasmit próbálnak kifejezni, amit emberi szavakkal nem lehet elmondani. A tanítványok azt tapasztalták meg, hogy Jézus, aki a feltámadása által eljutott az atya dicsőségébe, abból a másik világból megjelenik és megtapasztalhatóvá teszi magát. A leírások jelzik is, hogy valami elmondhatatlan találkozást próbálnak elmondani. Tehát a tanítványok átélik, hogy Krisztus él, de nekik is idő kell ahhoz, hogy megbizonyosodjanak valóban arról, hogy ez velük igaziból megtörténik. Hiszen az ember sohasem tudott egyszerűen beletörődni a szerettei halálába és a szenvedésbe. A lelke mélyén mindig lázadt a halál ellen, mindig remélt abban, hogy a halál nem végállomás, nem végső megsemmisülés. és az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában, amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és a halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Kérjük a mindenható Istent, hogy nekünk is világosítsa meg az értelmünket, nyissa meg a szívünket, hogy minél mélyebben megértsük a feltámadás titkát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él. Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 6-ai adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Ebben Szócska Ábel görög katolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, ez alkalommal a Szent Áldozás előtti részről. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Tudományról és Kultúráról című műsorunkban elsőként Sík Sándor színpadi műveiről beszélgetünk a Piarista Levéltár munkatársaival, majd egy elfeledett papi személyiségről, Budapest apostoláról, Kanter Károlyról hallanak. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dzsimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Krész Beáta, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vosvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Búcsúzik a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Az egyház ma a tevékeny keresztényeket akarja egyesíteni közösségi munkában. Ez megmutatkozik a liturgiában is. Nincs benne helyük a passzív keresztényeknek, akik csak lelki üdvüket kívánják biztosítani, de következetesen kivonják magukat a keresztény közösségi munka és felelősség alól, és legfeljebb örökölt külső hagyományokhoz ragaszkodnak. Ez az új egyház nem keresi a nagy számok, a tömeg presztízsét, hanem arra törekszik, hogy tanúságot tegyen Krisztus mellett. Minden keresztény saját hivatása szerint vesz részt az egyház mai küldetéséből. Így tanúskodik a krisztusi titkokról. Minden kereszténynek az isteni szeretetről kell tanúskodnia. Akik a keresztségben újjászülettek, a bérmálással megkapják a Szentlélek szavakkal ki nem fejezhető ajándékát, amely sajátos erővel ruházza fel őket, szentségi jegyet is vés beléjük, hogy szorosabban kapcsolódjanak az egyházhoz, és elkötelezve érezzék magukat, hogy mint Krisztus igazi tanúi, a hitet szóval és tettel terjesszék és megvédjék. Istenünk, te szent lelked ajándékaival elhalmoztad, és egyszülötted vendégségével kitüntetted híveidet. Kérünk, adj nekik bölcsességet, hogy a szeretet királyi törvényét megvalósíthassák. Add, hogy mindig tanúságot tegyenek a világ előtt Isten gyermekeinek szabadságáról, és szent életükkel betöltsék néped prófétai küldetését.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,